kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megérkezett az árvíz sújtotta Nagyborosnyóra az Ökumenikus Segélyszervezet segélyszállítmánya. 2 tonna tisztítószer és 9 szivattyú, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A segélyszervezet munkatársai az elmúlt 72 órában végigjárták az árvíz sújtotta háromszéki települések érintett házait, és a napokban kiosztanak 2 tonna fertőtlenítő és tisztítószert. A segélyszervezet 120 árvízkárosult családnak állított össze otthonaik fertőtlenítésére és alapvető tisztítására alkalmas egységcsomagokat, a 9 szivattyú pedig már munkába állt. A székelyföldi szolidaritási akcióhoz a rendkívüli helyzet miatt június 15-éig a 1353-as adományvonal hívásával is lehet csatlakozni. Nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással, székelyföld megjelöléssel tudnak segíteni, közölték. Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját, ahogyan nem adja fel az energia együttműködését sem Oroszországgal, még akkor sem, ha az ukrajnai háború a reméltnél jobban elhúzódik, közölte az orosz kollégájával folytatott telefonbeszélgetést követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a védelmi tanács ülése előtt rámutatott. Az elmúlt napok brutális katonai akcióiból arra lehet következtetni, hogy az ukrajnai háború a reméltnél hosszabban fog eltartani. Ezért a magyar kormánynak további politikai támadásokra kell készülnie a békepárti álláspontja miatt. Tudatta, hogy telefonon tárgyalt az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, akivel áttekintették a háborús helyzetet, az utóbbi napok pusztító katonai műveletei nyomán előállt állapotokat és a béke lehetőségét. Ukrajnával szemben Bulgária megbízható, kiszámítható tranzitállam, amely nélkül mostanra nem lenne garantálható Magyarország energiabiztonsága, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár kollégájával, Georg Georgievvel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a két ország közötti együttműködésnek még soha nem volt akkora jelentősége, mint napjainkban, mert Európa a rossz brüsszeli döntések nyomán évek óta folyamatos energiaválsággal néz szembe, amelyet Ukrajna csak tovább súlyosbított a területén keresztül vezető földgázvezeték elzárásával. Ennek kapcsán leszögezte, a magyar gazdaság biztonságos működése szempontjából Bulgária ma már nélkülözhetetlen szereplő, miután az országon keresztül érkezik hazánkba az energiaszállítmányok döntő többsége. Óriási patrióta győzelem született a lengyelországi elnökválasztáson, ami új lehetőséget ad a varsói kormány által szándékosan lerombolt magyar-lengyel államközi kapcsolatok helyreállítására. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár kollégájával közös sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva üdvözölte Karol Navrocki győzelmét, és úgy vélekedett, hogy ez lehetőséget adhat a magyar-lengyel kapcsolatok visszaterelésére a régen megszokott mederbe. A hazafias jelölt győzelme segít abban, hogy a visegrádi együttműködésbe is életet leheljünk. A lengyel és a cseh kormány a visegrádi együttműködést jól láthatóan inkább szétverni akarta, semmint építeni, fogalmazott Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Több és vastagabb felhő az ország északnyugati északi tájain lehet. Bizonytalan számosság mellett ezeket a részeket délnyugatról északkelet felé tartó záporok, zivatarok érinthetik. Egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt. Máshol legfeljebb fátyol felhők lesznek az égen, csapadék nem várható. A nyugati-délnyugati szelet kevesebb helyen kísérik élénk széllökések, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hamisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. A katona oda nézett, s látta, hogy a picinek kiesett a szájából a cucli, azért sír. Na ne haragudj, kis zsivány, mondta neki. Csak a kezemet hadd törüljen meg. De a kicsi égtelenül kezdett sivákolni. Erre ő szinte ijegységgel futott hozzá, fogta a cuclit, s a szájába nyomta. A gyerek mohón kapta be, s elhallgatott. Véresett egy kicsit, mondta a katona, s csendesen mosolygott. Nem baj, sose tudod, mit ő hízol, szólt szeliden. Hát mikor én 3 napig olaszt ettem? Fanyarul elhúzta a száját, ahogy eszébe jutott a borzalmas 9 nap, mikor a doberdói hegyeken az elesett bajtársakat rakták maguk elé fedezéknek. S amikor elfogyott minden a kenyértarisznyából, egy frissen elesett olasznak a vérét szívta ki, mint a hörcsög a csirkéjét. Most megtörülte újra a kezét, s oda-oda nézett a kicsinek cuppogó arcacskájára. A zsiványa betyárkölyök, mondogatta magában. Aztán a késsel hozzáfogott kifeszíteni a szekrényt, nem ment, a vasvillát vette elő, de azt előbb ki kellett cibálni a testből, s a vér csorgott róla. Most már aztán türelmetlenül feszítette a szekrény sarka alá, s az egészet kiemelte. Megfogta, hogy le ne zuhanjon, s lármát ne csináljon. Mindjárt meglátta a barna kis vászonzsákot, amelyből tegnap kivették a bőrtárcát, a sok pénzzel. Körömmel bontotta ki a spárgát, amivel be volt kötve, nyugodtan és rendesen. Aztán a markába öntötte, ami benne volt, a nagy bőrtárca nem volt benne. Azt elvitték a vásárra. Mondta magában, s mérges lett saját magára. Egész éjszaka ezen gondolkodott, aludni se tudott. Kétszer is felkelt a felesége kérdésére, hogy mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást. Mert csak ugyan hallotta. S hiába gondolt végig mindent, mégse tudott mindent kigondolni. Erre se számított, hogy a gyerekeket itthon hagyják, s a szomszédból hínak hozzá egy pesztonkát. Úgy gondolta, inkább őket adják oda valakihez. Arra se gondolt, hogy az ajtó nyitva lesz-e vagy se, meg erre se, hogy a bugyellárist elviszik. Egész megvan már otthadva az eszem, mondta. A kefe vigy el. Örült, hogy mégis valami pénz van a kis szütyőben, az asztalra öntötte, s megszámlálta. Papír és ezüst pénz volt. Összesen 145 forint, meg valami rajtszárok. Nem sok, mondta, s két tízest a lajbia zsebébe dugott. Most már nem adhatja meg az egész adósságot, mert akkor megint nem marad egyébre. Meg hadd is várjon az a vén gazember háborúban adósságot kérni. Az ezüstből kivett egy forintot, akkor bekötötte az egész pénzt a zsebkendőbe, ami az asztalon volt. Mielőtt bekötötte volna, kivett még egy koronát is, mert itt nagy a drágaság, biztosan több kell most arra is. A zsebkendő kis csomagját összetekerte, ahogy a dohányzacskót szokták, s a kabátja külső zsebébe tette. Ezzel be volt fejezve a dolga. S most megállott némán, és újra mély szórakozottsággal nézett maga elé. Az ajtó előtt ott feküdt a kicsi lány teste, úgy hevert ott, mint egy kis kutya a küszöb előtt, ő csak nézte, nézte, s bólogatott. Ilyen kutyavilág ez a mai, mondta, aztán nagyot sóhajtott. Hát, mikor a cigányszigeten bementünk, a fáról úgy ráztuk a komitácsit, mint a rohadt szilvát. A komitácsi azt jelenti, hogy szerb népfölkelő. Rotman hadnagynak a nyakát keresztül lőtték, a kezét rászorította a sebre, s az ujja közt csak úgy húgyozott a vér, meg a száján csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat, egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok, aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megborzult a picény. Erre föleszmélt, maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kis testeket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, és úgy érezte, a világért se tudna hozzájuk nyúlni. Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona, ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette, aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, s amint a száját kinyitotta, hogy teleszíje magát friss levegővel, egyszerre bezártas kedvetlenül folytotta magába a mozgást. Ki csak innen még meglátják. Mintha fonákul volna valami. Máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle, most pedig gyorsan elkushatta a ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette, aztán a sötét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rá kiáltott. Hé, öcsém! Fakóharcan nézett oda az ismerős hangra, akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiált. Na gyere már ásni! Már kerestek? Már nem megyek délig, megyek, veszek egy ásót, mert avval nem lehet ásni. Hunveszel. Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? 10, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval továbbment, de valahogy az a gyanú vett erőt rajta, hogy az öregnek órája van. Mintha azután nyúlt volna a zsebébe, de visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe, ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt 50 forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr. Mondta a szikár kis öregnek. Jól van. Nem tudott többet adni, csak 20 pengőt. Az öreg elvette a pénzt. Jól van. Hun szerzett maga reggel óta. Magának még reggel nem volt pénze. Most meg már van. A katona sötéten nézett az öreg kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket. Maguk barátom azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, azután majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket, akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon. S nagyot nevetett kurta döcögős hangján. Mint a huszár a kozáknak, fecsegett tovább, és egy háborús anekdota jutott eszébe. Magával nem történt valamilyen história? A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét. A kórágyon feküdt, két sebesült baka, az egyik a szerb csatatérről került oda, a másik az északiról. Na, azt kérdezi az, amelyik a szerb csatatéren sebesült meg. Mondja, csatszínbora? Csak ugyanolyan borzasztóak azok a kozákok. Igaz, hogy torzombor nagy szakálluk van? A fejükön olyan nagy medvebőr kucsmas rettentő húj-húj kiáltással törnek előre. A katona úgy állott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett és csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, míg az öreg úr ugrálását nézte, s oktató leckészető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, s a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát. Hát, azt mondja, az, aki az északi harctérről jött, hát tudott testvér, így mondja, amikor először gyűjt ránk, s hangsúlyozta gépiesen, hogy gyűjt, vagy 1000 darab muszka, hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat. Na hogy-hogy? Kérdi a másik sebesült, a szerb harctérről való, mert az még nem látott muszkát, hát örült, hogy na most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas köttes katona. Mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat. Azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyűn a kozák, akkor az nagyot ordít. De mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Nagyot kacagott hozzá, ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a hasztérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a hasztéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Ja, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember. Ilyen huncut kutyavér van a magyar emberekbe a háborúba. Másfél ember, francia vagy angol megijedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák, nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad, így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar? A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról jön ki, akkor a kozák elcsendesedik. Azt megkiszem az ebatta, akkor elcsendesedik. Na jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot, soha. Minden bűnnek a meleg ágya az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, sovágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem gyűlt volna az az adósság. Jó, van, na jó. Csak azért mondom, motyogta kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, s megveregette a vállát a nagy fekete embernek, aztán mit sem törődve vele, sietve nekilátott a munkájának. A katona kiment az udvarról, azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Még köze hozzá, mit törődik ő vele, érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon 20 forintot? Csámpásan, kedvetlenül ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha míg él, nem fogja elkölteni ezt a 20 forintot, akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy még a húsából is kész volna kivágni, mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig, hogy éljen meg 3 gyerekkel, míg ő oda harcol. Még kórházakban fekszik, meg újra oda harcol. A katona sapkáját a fejébe húzza, s busa szemmel, véreres szemmel néz körül, minek éljen az ember, ha csak arra él. 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se foglyot, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége. Benyitott a kis kapun a kis udvarra. Egy kicsi házba lakott a felesége a 3 gyerekkel. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival, kert nem volt a házhoz, csak olyan kis zsellérház volt, putriféle. Hát te minek jöttél haza? Kérdezte csodálkozva az asszony. Az ember megállott és csöndesen nézett rá. Ne beszélj sokat, hanem gyere. Hová? Majd megtudod. S elfordította a fejét, úgy mondta, a vásárba. A vásárba? Oda. Nem szólt többet, az asszony gondolkodva nézte, ahogy bement a házba. Mit akarsz venni? Kérdezte, s utána ment. Ásót akarok venni, mert avval nem lehet ásni. Nem való az az ásó ilyen kemény földbe, mormogta. Homokra való ásónak megjárja, de ilyen földbe nem. Az asszony nem szólt, gondolta valahol kért vagy egy forintot ásóra. Restelte is magát, mert eladta az ura új ásóját 20 krajcárért. A legnagyobb gyerek beszaladt, az apja térde közé futott. Édesapám! No, fiam! S megtörölte az ujjával a gyerek orrát. De a kisfiúnak kerekre nyílt a szeme. Mi van a kezén? Kérdezte. Mi? Piros, piros. Megvágta, szólt a gyerek. Az asszony is oda nézett. Nem én vágtam meg, fiam, hanem te. Te vágtad meg a kezed, nem én. Én? S a gyerek csodálkozva nézegette a saját kezét. Az apja nem hagyta, hogy soká nézze, a nagy erős markába fogta a gyerek kicsi fekete kezét. Várj, bekötöm. A gyerek zsebébe volt egy kendő, azt kihúzta, s gondosan bekötötte vele a gyerek kezét. Ezt csodálkozva nézte, mit csinál az apja, de nem szólt ellene, mint gyerek, nem szokta az apja tettét bírálni. Elfogadta, hogy annak úgy kell lennie. Egy perc múlva már ott hagyta az apját, s újra kiszaladt. Az ember sokáig csöndesen ült, nézte, hogy a felesége szó nélkül, mintha valamit nem értene, de csöndesen engedelmesen készülődik. Persze a vásárra jutott eszébe. Ott ült a rozogó asztalnál, a kezét ott fektette maga előtt. Szeliden nézte a feleségét, ahogy csöndesen mozgott a szobában, szomorúan nézte. Reggel, mikor mentem a munkába, az úton találkoztam a vén sóvágóval. Az asszony még lejjebb hajtotta a fejét. Kérte a pénzt? Mondta gyorsan. Kérte. Mit mondtál? Hogy délig megadom. Az asszony ilyetten nézett fel. Délig? Délig. Mindjárt dél? Már megadtam. A szók lassan pattogtak el, közben csönd volt, és valami rettentő feszültség. Megadtad? Mondta az asszony elfulladva. Meg, szólt lehajtva fejét az ember. Nagy bánat volt a szívében, és nagy szomorúság, de alig állotta, hogy nem mosolyogjon, ha a felesége arcát nézte. Most is mit fog szólni, ha az egészet megtudja? Csak úgy tett, mintha szomorú volna, és megtörött. Nem, az egészet mondta később, és az asszony lassan kötözte a szoknyája madzagát. Csak 20 forintot. 20 forintot? Ismételte az asszony. 20-at. Hol vetted? Hát, Vargáig túl. Az asszony gondolkodva nézett rá. Vargáig, mondta csodálkozva, sőt, titkos ijegységgel. Azok elmentek a vásárra. Az ember intett, s nem nézett rá, nem mert ránézni. Nem érzett semmi ijegységet és sajnálkozást, sem meghatottságot. Szerette a feleségét. De mulatott rajta, de semmibe se vette, mert csak asszony. Szerette a feleségét, érettetette. S most félt, hogy el ne mosolyodjon, mint a temetésen a koporsó mellett, mert nem illendő nevetni a nehéz komoly dolgokon. Akkor hogy adtak neked pénzt? Az ember nem szólott, kissé elmeredve nézett, aztán felemelte a fejét. Hallott, kirabult a műket, az asszony nem szólott. Úgy maradt, ahogy volt, a fekete szemeit ráfüggesztette az urára. Csak nézte-nézte, s nem szólott. Mikor tegnap ott voltam a napszámért, előttem vették ki a pénzt a sifonból, már akkor gondoltam, az éjszaka is azt gondoltam. Az asszony szeme fölvilágított, megértette, mi baja volt az urának éjszaka, hogy nem tudott aludni, pedig máskor úgy alszik, hogy szinte szégyen, ha a gyerek fölébred, észre se veszi. De azért nem gondoltam, hogy meg kell csinálni. Csak hogy lehetne reggel aztán, hogy az öreg sóvágó olyan sokat beszélt, hogy az adósság így úgy, akkor már tudtam, hogy meg lesz. Az asszony sóhajtott nehezet kínosat. Hanem otthon hagyták a gyerekeket, meg a Szabó András jányát velük, hogy játszom velük. Az asszony csak nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva kimondta, azokat muszáj volt megölni. Az asszony még mindig nem szólott, csak állott. Te erről senkinek se szólj, a szegénység vitt rá, szólt az ember a példabeszéd bibliai egyszerűségével, avval felállott. Hozzávizet, mondta kevés tűnődés után, véres vagyok. Az asszony szótalan, sokára megfordult, kiment. Akkor ő levetette a kabátot, az ingúja csupa vér volt. Levetkőzött, az inget is levetette. Most ki, mondta az asszonynak, mikor az bejött. Az asszony fogta az inget, s a ládából a másikat vette elő, de az inget egy pillanatra sem tette le. Mikor az ura jól megmosdott, törőközőt adott a kezébe, aztán az inget, a tisztát. Kivitte a vizet, s másikat készített. A tálat a konyhába tette le, addig folyton a hóna alá volt szorítva az ing, úgy volt kinn az udvaron is. Aztán hozzáfogott, s mosta az inget. Mikor az ember a csizmáját kipucolta, megmosdott, felöltözött, egészen jól érezte magát. A fésült a hajába vájta, s a tükörbe nézegette magát. Jó lett volna egy storm után ilyen mosakodás. Meg a tiszta ing, mondta magában, de akkor abban fertelmes vérbe kellett lenni egész hétig, s míg megszáradt az emberen, addig de büdös. Hangosan is szerette volna elmondani, de érezte, hogy a felesége rettenetesen meg van zavarodva, s szégyelte azt mutatni, hogy ő nem érzi a bajt. Az ajtóba állott, s elnézte, az asszony milyen buzgó mossa a véres inget, különösen az ujját. Még ki is önti a vizet kétszer is, nagyon jó kimossa. Meg lesz már, szólott, mert én délután még dolgozni megyek. Az asszony megnézte a világosan az inget, nem látott rajta semmit, kiterítette a kis kamarában. A gyerekei után kiáltott. Jóska, gyertek csak! A kisfiú kicsi kocsiban húzta a legkisebbet, és ragyogott az arca. Most mindig kim vannak, pedig már csípős az idő, mert nagyon büszkék a kis szekérre, amit apjuk csinált az első éjszaka, amikor hazajött. Vigyázz, baj ne legyen, szólt az anyja. Vigyázz, mert nagyon verlek. Megyek a vásárba. Mit hoz? Az apa elmosődött. Mézes kalácsot, mondta. Csak vigyázz, baja ne legyen a kicsinek. Az asszony hirtelen felnézett rá. Az ember megértette a gondolatát. Másnál is van olyan pici, mondta kerülő szóval kis gyámoltalan Pondró. Az asszony kicsit megnyugodott, látta, hogy azt nem bántotta. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba. A testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon Valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mélysár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a Muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernisz, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hindernisz szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellung, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje, amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Hamar elérték a kis ösvényt, ami a Balaton partról a szél marta sziklák felé vezet. Rákanyarodtak, aztán pár perc múltán ki is bukkantak a parti erdősáv alól, s végre megpillanthatták a kastélyt. Büszkén uralta a tihanyi szirteket most is, bár a toronycsúcsok és a kupolák gyémántos ragyogását még mindig fakóderengés fátyolozta el, akár csak legutoljára, amikor búcsút intettek neki. A vidék is épp olyan üres volt, mint mikor útra keltek. Senki a belső tópartján, senki a túloldalán, az alacsony fűvű domboldalon, ahol pedig rendesen a kastély szürke gulyája legelészik.
Nincs túl nagy nyűskés, állapította meg Furmint.
A kastélynál csak van valaki, oda nézzetek! Mutatott előre Ciprián, s valóban hirtelen zöldeskék fény villant fel a levegőben.
A villanásból csillámló szikrák kacskaringóztak szerte, aztán hamar kihúnytak, és szürkés füstpamacs szállt az ég felé.
Ez csak kamor lehet, lelkendezett Helka.
Úgy látszik, a kastély nem tér olyan könnyen magához, mint a Molnár, lombozta le Ciprián. Aztán megmarkolta karikás a nyelét, és elszántan kurjantott egyet.
Gyerünk, majd mi segítünk rajta!
Felgaloppoztak a lejtőn a belső tó partjáig, aztán át a majorság zsupfedeles házai közt, és meg sem álltak a lovardáig. A lovak kinn a karámban, az istállót azonban üresen találták.
Nonius! Nonius!
Kiáltoztak, de a főlovász nem felelt. Hirtelen újabb suttyanás és füttyenés, majd felfény lett a villanás a kastély főkapuja felől, végül hangos pöffenéssel újabb füstpamacs terjeszkedett felfelé. A levegő kis időre záptojás szaggal telt meg.
Fúj!
Kiáltott dühösen Tramini Furmintra.
Mondtam, hogy ne egyél annyi cseresznyét!
Lengette kezét az orra előtt, világossá téve, hogy mire gondol.
Még hogy én?
Kérte ki magának a Manu.
Miattad kellett egész éjjel szellőztetni?
Háborgott. Nyugi, nyugi, intette őket Ciprián. Ez csak a kénes puska porszaga. Kamor bizonyára petárdát használ.
Talán Nonius is neki segít?
Tűnődött Helka. Nézzük meg, javasolta Ciprián.
Gyerünk!
Kiáltották a Manók is lelkesen. Alig várták, hogy beszámoljanak hőstetteikről a varázslónak. Előbb azért még Fecskét és Büszkét szabadon engedték a karámban. Azután szaladtak, teli reménnyel és izgalommal. Elő Ciprián, mögötte liegtek a Manók, hátul Helka, végig a várfalak közötti keskeny járaton. Akkor sem torpantak meg, mikor egy újabb petárda sistergett a levegőben. Magas ívben átrepült a fejük fölött, aztán villanás, puffanás, füst. Ők viszont futottak, amíg a várfal kapujához nem értek. Ott azután földbe gyökerezett a lábuk. Ciprián szinte szoborrá merevedett a látványtól, s oly hirtelen állt meg, hogy Tramini nekicsattant a hátának. Furmint pedig Tramini hátának, aztán jobbra-balra szétborultak. Helka még épp le tudott fékezni, és ahogy kipislantott Ciprián válla fölött, kis híja volt, hogy ő is hanyat nem esett. Gomolygó, sűrű, fehér füstbe burkolózva egy öreg asszonnyal találták szembe magukat. Szélesre tált karokkal forgolódott, rikító, sárga és narancsszínű, gazdagon hímzett sejemköpenyt viselt, ám amitől igazán megijedt az apród és Helka és Tramini és Furmint, az öreg asszony felső ajkán egy jókora anyajegy díszelgett.
A boszorkány!
Kapta kezét szája elé Helka. Ciprián szólni sem tudott. Szédítő köt telepedett a fejébe. Hogy lehetek ennyire ostoba, ennyire óvatlan és ennyire meggondolatlan, egyenesen bora karjaiba szaladni?
Mindennek vége. Hol lehet kamor?
Ez járt a fejükben, s csak bénultan figyelték a tarkaruhás asszonyt. De majd felbukott az is, amikor fordultában megpillantotta őket. Akkor aztán magas fejhangon nagyot rikoltott.
Sikerült! Megvannak!
Kiáltozta szinte önkívületben, s korát meghazudtoló fürgeséggel szökkent feléjük.
Jaj, el akar kapni!
Pattantak fel a Manók, ám velük nem törődött. Helkát és Cipriánt viszont szorosan a karjaiba vonta, de úgy, hogy moccani se tudtak tőle.
Hát élnek!
Kiáltotta a tarkaruhás asszony, aztán Helka arca felé hajolt.
Jaj, meg akar enni!
Kiáltott Tramini, és belekapaszkodott a narancsárga piros tarka köpönyekbe.
Erezd el őket rögtön!
Buzgott fel Furmintban is a hősies harci szellem. Felugrott a nőszemély hátára, és a hajába csimpaszkodott. Pedig az csak egy boldog csókot akart cuppantani Helka arcára. Hanem a két koloncsal a nyakában hanyat billent, s magával rántva apródott hercegkisasszonyt maga alá temette a hátán fityegő Manókat. Így aztán nem csak, hogy levegőben cuppant az a csücsörítés, hanem úgy, ahogy voltak, mind az öten egy jókora kupacba borultak. Ki tudja, mi kárt nem tettek volna egymásban, ha közben nem avatkozik egy erős férfi kéz. Lerámolta a két Manót, felsegítette a hölgyet, aztán talpra igazította Helkát és Cipriánt is. Ilyetten, rémülten, halára váltan, meghökkenve és értetlenül pislogott mindenki. Végül Helka szólalt meg a férfi ember láttán, aki bizony nem kamor volt.
Nonius!
Remélem, minden képségben megúszta, rebegte a főlovász. Erre ugyan bólogattak, ám a tekintetük nem változott. Senki sem értett semmit. Talán telepedjünk le a lovardánál, javasolta ekkor Nónius, ám senki sem mozdult. Bizalmatlanul méregették egymást, még csak Tramini el nem kezdett szájalni.
Én ezzel a boszorkányjal sehova nem megyek!
Boszorkány? Lepődött meg Nónius. Hiszen ő Rezi, tőle nem kell tartanotok.
Nyulász Péter Helka című mesének 39. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Nem zavar ő sok vizet, mert békés tó lakó. Hol a barna fajta alga él, ő ott található. Nem zavarja ponty, poroncs, se varangydal. Béketűrő aranka az aranyhal. Ha egy balga horgász fel is bukkan, hébe hóva ott, kint hegyes horgán csalit pont, e békés tóba dob. Kikerüli ő a bajt egy kanyarral, mert okos jószág aranka az aranyhal. Úgy megölelgetném arankát, futnék vele a réten át, de sajnos neki ez nem való, otthona a tó. Úgy megölelgetném arankát, futnék vele a réten át, de sajnos neki ez nem való. Ha véget ér a nap, és már az este közelít, feltűnik a víz színén egy csalfa tarka híd, mit a nap lemente fest a tóra aranyjal. Aranka az aranyhal. Úgy megölelgetném arankát, futnék vele a réten át, de sajnos neki ez nem való, otthona a tó. Úgy megölelgetném arankát, futnék vele a réten át, de sajnos neki ez nem való. Úgy megölelgetném arankát, futnék vele a réten át, de sajnos neki ez nem való, otthona a tó. Futnék vele a réten át, de sajnos neki ez nem való. Dam, dararadam, dam, dam, dararadam, dam, dararadam, dam, dam, dararadam. Egész nap és egész éjjel csak szöszmötölök. Bármit rágjak éppen széjjel, zajt alig ütök. Úgy ordítanék egy jó nagyot, de a macska prímán hal. Inkább lapítok és hallgatok behúzott farokkal. Nem, dararara, nem, 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 nem. Van nekem egy titkos álmom, hogyha megnövök, nem kell többé lopakodnom, a hangszerem mennydörök. Ha nagy leszek, zenész leszek, híres úgy bizám, én leszek a leghangosabb cintányíros cinkotán. Csimbom, rácsapok, csimbom, jó nagyot, csimbom, rácsapok, a cintányíros én vagyok, csimbom, jó nagyot, a lármás egér én vagyok. Zenélgetni összejárunk, pár muzsikus jó barát, a közeli hegy barlangjában, az már jól bevált. A zsúfolt utak miatt óriási a zaj, hogyha valami kihallatszik, az se túl nagy baj. Tam, tarararam, tam, tam, tarararam, tam, tarararam, tam, tam, tarararam. Tudjuk már a számokat, a műsor kiváló, ha táncra vár a lábad, akkor neked való. Bengahúr és száll az ének, dalunk oly vidám, mi leszünk a leghangosabb banda cinkotán. Csimbom, rácsapok, csimbom, jó nagyot, csimbom, rácsapok, a cintányíros én vagyok, csimbom, jó nagyot, a lármás egér én vagyok, rácsapok, jó nagyot. Csimbom, rácsapok, a cintányíros én vagyok, csimbom, jó nagyot, a lármás egér én vagyok.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megismételjük Szabó József atya elmélkedését a házasságtörő asszony történetéről.
A házasságtörő asszony történetében gyönyörűen megmutatkozik Jézus irgalmas szeretete, ahogy szembesíti az ítélkezőket és elküldi őket, ahogyan az asszonynak megbocsát, és őt is küldi, menj, de többé ne vétkezz. A történet egy asszonyról szól, akit valószínű, hogy már figyelhettek, hogy van szeretője, és most kifigyelték és rajta kapták, hogy valakivel együtt volt. Asszonyról van szó, vagyis akinek már van férje. Lebuktatták, és ezért az emberek a mózesi törvények szerint el akarták ítélni, és végre akarták hajtani az ítéletet. Abban a korban szokás volt a megkövezés. A mózesi törvények is előírták, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni. Ezért az asszonyt elfogták, már mindenkinek a kezében ott volt a kő, hogy az asszony kikötözzék, és addig dobálják kővel, míg meg nem hal. Mindenki mondhatta, hogy én csak egy követ dobtam, ez valószínű fájt neki, meg is érdemelte, amilyen súlyos bűnt elkövetett, de nem én öltem meg. Vagyis volt sok követ dobáló ember, de nem volt gyilkos. Viszont a végére volt egy halott. Ez volt a megkövezés. Azonban nem csak azt akarták, hogy az asszonyt elítéljék, hanem közben Jézust is el akarták ítélni. Ezért Jézus elé hozták és megkérdezték. Mester, te mit mondasz? Ez egy csapda volt. Ha Jézus azt mondja, hogy ne ítéljétek el az asszonyt, ne öljétek meg, hagyjátok élni, hagyjátok elmenni, akkor azt mondták volna, hogy na, te vagy a messiás, te vagy az Isten küldötte, hiszen te szembe mész a mózesi törvényekkel, amire mi hagyatkozunk, és ez számunkra szentírás. Mi e szerint élünk, ő a törvény számunkra. Ha Jézus azt mondja, hogy igenis, hát Mózes előírja, akkor meg kell kövezni. Akkor pedig azt mondják neki, hát te vagy a messiás, te vagy a szeretet, az irgalmas Jézus, azt akarod, hogy az asszony meghalljon, te ilyet kívánsz. Bármit mondott volna Jézus, elítélték volna. Tehát nem csak az asszonyt, hanem magát Jézus Krisztust is. Amikor a szentségtörésről elmékedünk, akkor a szentségtörésnek a lényege, hogy amikor a házasság szentségében Jézus szentségi kegyelmet, ajándékot, erőt ad az egyik párnak, például a férfinak, ezt azért adja, hogy a férfin keresztül konkrétan tudja szeretni a feleséget. De persze a feleségnek is ad az Isten kegyelmet és erőt, azért, hogy ne csak a saját erejéből, hanem az Istennek az erejéből is tudja szeretni az ő férjét. És amikor emberileg szereti egymást a férj és a feleség, de a szentségben az Istennek az ereje is megnyilvánul, vagyis nem csak emberi módon szinten tudják egymást szeretni, hanem az Istennek a szeretetéből, erejéből, ez a szentségi házasság, ez a szentségi szeretet. Jézus ezt akarja, hogy a házaspár minél boldogabb legyen, és minél jobban tudják egymást szeretni. Meghatározza a mértékét is, senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja a barátaiért. Vagyis amikor az Isten adja a kegyelmet, adja valakinek a szentségi kegyelmet, az azért adja, hogy az emberen keresztül, például a férjen keresztül ez a kegyelem, ez a szeretet konkrétan megtapasztalható formában megérkezzen a feleséghez. Persze fordítva is igaz, a feleségnek is azért adja ezt a kegyelmet és erőt, hogy rajta keresztül ez a szeretet megérkezzen a férhez. Amikor így megérkezik, akkor a házaspár szentséget szolgáltat ki egymásnak. Rajtuk keresztül megérkezik a másikhoz, mind az ő saját emberi szeretetük, de az Isten szeretete is. Amikor az Istennek a kegyelmét én befogadom, de nem adom tovább, az Istennek a szándéka, a kegyelemnek az ereje bennem megtörik. Ezt nevezzük szentségtörésnek. Tehát nem csak azt, amikor valaki már ilyen súlyos bűnt elkövet a házasságban, például valakivel együtt hál, nem a házastársával, ezt mondjuk általában házasságtörésnek is nagyon súlyos bűn. azonban a házasságtörést, hogyha egy teológiailag nézzük, sokkal mélyebb jelentése van. És amikor a házasságtörést vizsgáljuk valakinek az életében, akkor nem csak a nagy bűnöket vizsgáljuk, hanem azt, hogy hogyan éri meg a hétköznapokban a szentségi kegyelmet. Például vegyünk egy férfit, aki nem foglalkozik a feleségével, nem gyöngít hozzá, nem hallgatja meg asszonyi beszéd, mondd el anyának, hogy akinek akarod, hagyj engem békén az ilyen érgezelgős beszéddel, nem hallgatja meg, nem gyöngít hozzá, nem visz neki virágot nőnapra vagy házassági fordulóra, nem kedves vele, nem olyan figyelmes, nem fejezi ki a szeretetét, vagyis ha az férfi megkapja a kegyelmet, hogy a felesége felé mind testileg, mind lelkileg, gyöngétségben, minden fórumon kifejezi az ő szeretetét, és ha a férfi ezt nem fejezi ki, benne a szentségi kegyelem megtörik. Az Istennek a szándék, a szeretete nem érkezik el az asszonyhoz. Így ez a férfi már házasságot tör, vagyis szentségtörés követel, mert nem érkezik meg az asszonyhoz az Istennek a szeretete. Persze ezt a hétköznapokban nem nevezik szentségtörésnek, de gondoljunk bele, hogy például egy férfi nem szereti a feleségét, vagy azt mondja, hogy szereti, de ezeket a sok alapvető emberi gesztus kedvességet nem adja meg. A feleség magányos lesz, nem érzi magát szeretve, sokszor akár lehet, hogy meg is alázzák, és utána bírja évekig, és egyszer megismerkedik valakivel, egy másik férfivel, aki nagyon kedves, nagyon figyelmes, nagyon gyöngéd, virágot visz, meghallgatja, fontos, amit mond az asszony, és a feleség nagyon könnyen elcsábul. Erre várt egész életében, és ezt kellett volna megkapni a férjétől, de nem kapta meg. És utána nagyon könnyen elcsábul, és utána szeretője lesz, hogy ezzel a férfivel elmegy, de már érzelmileg is házasságot tör, szentséget tör, mert mással éli meg azt, akarja megélni, amit a férjével kellene. A férfi már előzőleg szentséget tört, mert nem adta meg a feleségének. És persze a feleségének nincs joga ahhoz, hogy úgymond elmenjen máshoz, de a bűnre való alkalom sokkal nagyobb, mert érzelmileg szenved, emberileg szenved a házasságban, mert azt érzi, hogy őt nem szeretik. Nem kapja meg az alapvető emberi szeretetet, az emberi igényeit. Persze ez fordítva is lehet venni, amikor a feleség nem adja meg a férjének. És nagyon könnyen ebből a szentségtörésből még komolyabb szentségtörés és házasságtörés lesz. Ezért a szentséget megélni azt jelenti, hogy az Isten kegyelmét befogadom, és ezt továbbadom. Ebben növekedni kell a házaspároknak, és nagyon sok, szinte milliónyi apró gesztus van, persze vannak nagyobbak is, ahogyan ezt valaki kifejezheti. Amikor valaki házasságot tör, és a másik megtudja, azt is látom, hogy sokszor már nem bocsát meg. Lehet, hogy nem küldi el, de ha valami feszültség van, egyből az orr alá dörgöli, hogy te ilyen és ilyen vagy, te ezt csináltad, te egy utolsó senki vagy, egy házasságtörő, és látható, hogy nem bocsátja meg neki, mindig hozzávágja. Ha nézzük Jézusnak a szeretetét, akkor Jézus megbocsát ennek az asszonynak, nem hántorgatja fel. Ott van a tégazdó fiú történetében is, ez a fiam halott volt, de most él, és ünnepeljük, mert feltámadt és élt. Nem arról beszélünk, hogy halott volt, hanem az volt, de most él, és az élőnek örülünk. Az Isten így bocsát meg, és így szeret, így gyakorol irgalmasságot. Ezért a házasságban is fontos, hogy például ezek fájdalmas dolgok, azonban látni kell azt, hogy az igazi megbocsátásban nincsen benne, hogy én újra és újra felhozom. Arról nem is beszélve, hogy sokszor, amikor ilyen bűnöket követel valaki, azért mind a kettő benne van. Lehet, hogy valaki elhanyagolta a szeretetet, a másik nem volt figyelmes, már régen nem beszéltek meg egymás között semmit, tehát minden bűnnek van előtörténete, és mindig két személyen múlik. Persze változhat a felelősség nagysága, de két személyen múlik. Ezért meg kell vizsgálni a házasságokban, hogy én megadok-e mindent a házastársamnak, kiszolgáltatom-e számukra a szentséget, vagy gyakorlatilag a szentség megtörik bennem, és nem adom meg a másiknak, amit az Isten adni akar neki. Mert ez újabb bűnöknek lehet a forrása és a bevezetője. Ezért nézzük meg az életünkben, vagy akik házasságban élnek, hogy a szentség hogyan jelenik meg bennem, hogyan adom tovább. És ha már vannak bűnök az életben, akkor bocsássunk meg egymásnak, és a büntetés helyett még jobban szeressük egymást, azért, hogy nehogy megint bűnre menjen el valaki, hanem inkább az irgalmas szeretet által mind a ketten újjászülessünk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa emelkedett a házasságtörő asszony történetéről. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.